Dicsérünk és magasztalunk, drága mennyei atyánk! Köszönjük mindazt, amit az Úr Jézus Krisztusban elvégeztél értünk. Köszönjük, hogy szabadok vagyunk. Hálákat adunk, atyám, hogy veled együtt járhatunk, szolgálhatunk neked, és te minden feltételt biztosítasz ahhoz, hogy megfussuk a futásunkat, betöltsük az elhívásunkat. Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy eltétetett a korona számunkra. Köszönjük, hogy te mindig velünk vagy, ma is itt vagy közöttünk. Hálákat adunk a gyülekezet angyaláért, drága Szent Szellemért, aki munkára készen áll. Köszönjük a gyógyító ajándékokat, amelyek a dicséret alatt már megnyilvánultak. Kiárasztjuk a feltámadás erejét. Kiárasztjuk a te dicsőségedet, az igát megtörő kenetet és a szent tüzet, hogy égessen ki a szentekből, a hozzátartozókból, a családtagokból, minden olyan dolgot, amely nem tőled van. Köszönjük a szabadító munkádat. Köszönjük a békességedet, mert nekünk adtad a békesség hercegét, aki a mi Urunk. Hálákat adunk, atyám, hogy te tanítasz bennünket az ige által, hogy mit, hogyan tegyünk, hogyan működtessük Isten királyságát, és hogyan vehetjük át az áldásokat, az ajándékokat, amit nekünk készítettél. Köszönjük, atyám, hogy te adod a szavakat a számba, hogy mindig azt szóljuk, ami a te akaratodban van, és a hallgatóság pedig azt hallja meg, amit te szeretnél üzenni a számukra. Áldás szólunk, atyám, mindazok felett, akik a szívünk tábláján vannak. És köszönjük neked, hogy az élők csomójába tarthatunk mindannyiunkat a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen. Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy járj a dicsőségben. Szeretettel köszöntünk benneteket, örülünk, hogy eljöttetek a mai napon is, és az Úr Jézust választottátok. Az egyházunknak van egy alapítványa, a Facebookon találkoztok is vele, az Admió hirdeti magát, járnak vidékre, adományosztásra, evangelizációs munkára, és most oda kell erre figyelnem, mert pásztortársam már másodszor hívja fel a figyelmemet arra, hogy ők is gyűjtenek, és viszik fel a tartós élelmiszert. Nem kell nagy dologra gondolni, mert egy hónap alatt összegyűlik egy reklámszatyóra való, egy darab konzerv, vagy egy műzli, és akkor így mindenki belekerül a vetési körforgásba. Ez egy lehetőség. Egy lehetőség, hogy a gyülekezet közösen vessen. Tehát akinek a szívét megérinti az Úr, ez egy lehetőség. Tegnap voltunk Pesten, egy nagyon könnyezős alkalom volt, nagyon erőteljes volt az Úr jelenléte. Tegnap ő nagyon keveset tanított, 4 pásztor szolgált, akik vidékről följöttek busszal. Ő van mit elvenni. És az alkalmak, tudjátok, mitől jók? És mitől jobbak? Hát amikor a szentek otthon ráhangolódnak. Ugye a ima könyvekben benne van ima alkalomért, aztán ima városért, meg egyszerűen akinek van aznap ideje, mert éppen ráér, vagy nyugdíjas, egyszerűen csak dicséretet hallgat, tehát ráhangolja magát. És az alkalmon ezek meglátszanak. Ez egy fontos szolgálat az Úrnak ez is. Több helyen írja a Biblia azt, hogy Isten nem személyválogató. Már az Ószövetségben is megjelenik ez a gondolat. Róma 2.11.
Mert Isten előtt nincs személyválogatás.
És a másik ige az apostolok cselekedetei, 10.34-es.
Péter pedig megnyitván száját, mondta, bizonnyal látom, hogy nem személyválogató az Isten.
Amen. És több helyen is van, Ószövetségben is van ide utaló ige. Ha Isten nem személyválogató, akkor nekünk sem szabad személyválogatónak lenni. Viszont aki olvassa a Bibliát, felfigyelhet arra, hogy Jézus körül is voltak körök. Volt a 12, aztán volt egy szűkebb kör, Jakab, János, Péter, a hármas kör, és volt egy egyes kör, a János, aki elmondja magáról, hogy én vagyok az, akit Jézus szeret. Itt felmerülhet a kérdés, hogy Jézus személyválogató volt? Hát nem lehet egy személyválogató, mert ő Isten akaratát cselekedte, és semmiben nem hibázott a földi élete és szolgálata során. Ez alapján állíthatjuk azt, hogy Isten egyformán szerette mindegyiket, de másfajta volt a kapcsolat a 12-vel, más a 3-mal és más az 1-el. Tehát a kapcsolat minősége határozta meg azt, hogy voltak szűkebb körök, és még szűkebb körök. Mert vannak Istentől rendelt szent kapcsok, vagy szolgálati kapcsok. És ez nem azt jelenti, hogy valaki személyválogató. És tegnap kaptam egy megerősítést, ha emlékeztek rá, vagy emlékezel rá, úgy szólt, hogy nem arról van szó, hogy a pásztornak lenne egy kedvence. Erre csak a testi keresztények gondolnak. Igazából a kenetnek van egy hatása. A kenet összekapcsol szolgálat céljára. És nem olyan túl régen kaptam valakin keresztül olyan megerősítést, hogy vannak olyan ajándékok, amelyek akkor működnek, amikor két összekapcsolt szent együtt szolgál, és együtt működik. Külön-külön nem, csak együtt. Tehát létezik ilyen. Tehát a kenetnek van egy olyan hatása, hogy összekapcsol szolgálat céljából szenteket, de a kenetnek van egy olyan hatása is, hogy elválaszt tőlünk embereket, akik nem Isten akaratából valók, akik világi módon élnek. És hogyha belegondolunk, azt hiszem mindannyian elmondhatjuk azt, hogy a régi baráti ismeretségi körökből szakadtak le emberek. Mert a kenet ezt elvégezte. Tehát a kenetnek van egy összekapcsoló hatása, Isten akarata szerint működik, és az elválasztó hatása is Isten akarata szerint működik. Mert nem mindegy, hogy kivel vagyunk szellemi kötelékben. Ez csak egy kis bevezető volt. Igazából ez a kis üzenet azért fogalmazódott meg a szívemben, hogy lássuk azt, hogy különbség van. Tehát, hogy nem vagyunk személyválogatók, még a szeretetbejárás között. Tehát a kettő nem ütközik. A kettő megfér egymással. Folytatjuk a Hegyeket mozgató erő című sorozatunkat. A második rész következik. Felismerni Isten jelenlétét. Felismerni Isten jelenlétét. Nagyon jó anyag ez, mert hogy haladok előre, egy kicsit előrébb járok mindig, és nagyon izgalmas dolgok jönnek elő. Ez a sikeres ima első számú kulcsa. Az első pont, imaszoba. Jézus első feljegyzett prédikációjában hatalmas alapelveket fektetett le. Ezek az imádság sikeres működését irányítják. Jézust csak az olyan imádság érdekelte, ami meghozta a választ, és szükség esetén hegyeket mozgatott el a helyükről. Múlt héten megbeszéltük, hogy a hegy alatt jelképesen az előttünk álló útakadályokat, problémákat kell érteni. Jézus mindig a dolgok közepébe vágott, mert tudta, hogy mi a lényeg. Már akkor sem kellett az embereket imádságra ösztönözni, mert a késztetés megszületett a szívükben. Ugyanis a keresztényeken kívül imádkoztak a pogányok, a bálványimádók, a farizeusok. Az egy más kérdés, hogy milyen Istenhez. Jézusnak az volt a szerepe, hogy megmutassa a követőinek az ima helyes módját, hogy válaszként csodák történjenek. Jézus elsőként megmutatta, hogy a valódi imádkozás az egy közösség az Atyával. Tehát nem csak hangot adunk ki, hanem Isten jelenlétében megállunk, mert a Szentvér megtisztított, beléphetünk a trónterembe, meghajtjuk a lényünket az ő hatalmassága előtt, tiszteletből, és elkezdjük a háladással, és folytatjuk a kéréseinkkel. Ebből következik, hogy az imádság egy ünnepélyes cselekedet, amit megfelelő módon kell végezni. A Máté 6.6-os igét nézzük meg.
Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizetnéked nyilván.
Amen. Azt mondja itt az írás, hogy az ima idejére el kell különíteni magunkat, hogy senki se tudjon bennünket félbeszakítani, amikor imádkozunk. Tapasztalatból tudom, hogy én is jártam úgy, hogy amikor Skype-on imádkoztunk, és elfelejtettem a töltőt bedugni, és megszakadt a vonal, aztán elővettem a telefont, de mégis egy törést okozott. Az a pár másodperces kiesés. Tehát a lényeg az, hogy senki ne tudjon félbeszakítani. Ugyanis egy időben nem tudunk sikeresen kommunikációt folytatni emberrel és Istennel. Tehát kétirányú kommunikáció nem lehetséges. A szállodákban, konferenciatermek ajtaján lehet látni az ajtóra kiakasztva egy táblát, hogy ne zavarj. Most tréfásan mondom, csinálhatsz egy olyan táblát, hogy imádkozom, ne zavarj, és kiakasztod az ajtóra. Jézus arra utasít, hogy menjünk a szobánkba, csukjuk be az ajtót, és imádkozzunk Istenhez, aki titkon néz. Ez egy fontos kulcs, mert ezt picikét jobban kibontjuk, hogy érthetőbb legyen, hogy ez mit akar. Tehát, hogyha Isten figyel, akkor ő ott jelen is van. Máté 6.5-ös következik.
És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat.
Amen. Jézus úgy hangsúlyozta ki a lényeget, hogy rávilágított a farizeusok testi cselekedetére. Ők ugyanis az utca sarkon imádkoztak, hogy lássák őket. Jézus óvaint bennünket ettől, hogy ezt ne tegyük. Azért kell az imádkozáshoz elkülönülni, mert az ima során Isten jelenlétében lépünk be. Igaz, hogy mi fizikailag itt vagyunk a Földön, de a szellemi lényünk belép a trónterembe, Isten jelenlétében. Jób 13.3. Itt lesz egy olyan kifejezés, hogy Isten előtt. Ez azt jelenti, hogy Isten jelenlétében.
Azonban én a mindenhatóval akarok szólani. Isten előtt kívánom védeni ügyemet.
Tehát itt az Isten előtt azt jelenti, hogy Isten jelenlétében. Az 1 Királyok 17-ben az 1a hasonlót ír. Igaz, hogy itt nem az imához kapcsolja, hanem a profétai szolgálathoz. Hogy Illés Isten jelenlétében állt.
És szól a Gileád lakói közül a tisbei Illés Ahábnak. Él az Úr, az Izrael Istene, aki előtt állok.
Tehát aki előtt állok. Ez azt jelenti, hogy ő Isten jelenlétében állt. Őtől levette az üzenetet, profétikus üzeneteket, és közölte a néppel, vagy akinek szólt az üzenet. Mindenki tudja, hogy Isten a mennyben van. De fel kell ismernünk azt, hogy Isten ott van az imaszobánkban is. Ez a felismerés teszi az imát élettel és erővel teljessé. Amikor megérted, hogy Isten ott van abban a szobában, ahol te imádkozol, akkor nem fogsz félváról társalogni vele. Teljes mértékben oda kell szánni magunkat az imára. Isten igényt tart a teljes figyelmünkre, mint ahogy mi is, amikor beszélgetünk valakivel. Nagyon furcsa lenne, ugye, hogyha összefutsz valakivel az utcán, nekiálltok beszélgetni, aztán forgolódik, mint a szélkakas, és mindenfelé figyel. Csak rád nem. Hát valahogy Isten sem díjazza ezt a fajta hozzáállást. És bátorkodom tanácsolni azt, pontosan azért, hogy ne zavarjuk meg egymást, amikor Isten jelenlétében van. Hogy mielőtt interneten hívást kezdeményezünk a másik felé, ugye többfajta kapcsolatban van, Skype, Viber, Messenger, előtte írjunk egy sort, hogy szabad vagy? Ráérsz most? Mert ez szerintem Isten bölcsességéből fakad. Máté 6:7.
És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sokbeszédükért hallgattatnak meg.
Amen. Az ima során ne beszéljünk meg gondolatlanul. Nem csak az ima során nem célszerű meggondolatlan kifejezéseket tenni, hanem egyáltalán a beszédünk során. Mert a szavak maguk, és ki fognak elni. De van egy ellenszere. Lehet hatástalanítani. Az oldáskötés hatalma alapján lehet imádkozni felette, ha az ember észreveszi, hogy a rossz magukat hatástalanítom a Jézus nevében. Szavaink ne legyenek ilyen csélcsap, kusza, összekevert szavak. Lényegre törően és pontosan fogalmazzuk meg a kérésünket. Ismeritek már a szemüveges hölgy történetét. Ő meg akart gyógyulni a szemével. Csak rosszul fogalmazta meg az imáját. Mert úgy imádkozott, hogy el akarom hagyni a szemüvegemet. El akarom hagyni a szemüvegemet. És elvesztette. Meg lett neki, amit mondott. Az lett meg neki, amit mondott. Az Úr öröme a mi erősségünk. Mert egy tanulságos történet. Ez egy nagyon tanulságos történet. Tehát pontosan fogalmazzuk meg. Hogy Uram, szeretnék egy mélytengeri herkentyűt, kék színűt. De kellenek ezek a példák. Menjünk tovább. A második pont, Isten jelenléte. A Zsoltár 139-ben a 7-estől a 10-esig olvassuk.
Hová menjek a te szellemed elől, és a te orcád elől, hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed tartana meg engem.
Amen.
Amen.
Az orszád kifejezés itt is Isten jelenlétét jelenti. Te Isten jelenlétében volt, amikor azt mondja, hogy orszád előtt állok. Dávid megtanulta, hogy bárhol is volt, Isten ott is jelen volt vele. Isten a mennyben trónol, de jelen van a földön is a Szent Szellem által. Isten nem jön és nem megy, ő mindenhol jelen van. Isten imádását és az imádságot nem lehet helyhez és időhöz kötni. János evangélium 4. fejezet következik, 19-től 21-ig, és a 23-tól 24-ig.
Mondané ki az asszony, Uram, látom, hogy te próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondané ki Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. De eljön az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten szellem, és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják.
Amen. Ez a szamaritánus asszony tudni akarta, hogy mi a megfelelő hely az imádságra. Abban a korban a vallásos emberek azon vitáztak, hogy a hegyen kell imádkozni, vagy Jeruzsálemben. És ez az asszony kihasználta az alkalmat, hogy választ kapjon egy prófétától. Megkapta. Valószínű, hogy nem erre számított, mert itt Jézus már a feltámadását vetíti előre. Hogy majd eljön a Szent Szellem, miután ő feltámad és felvitetik a mennybe, és akkor szellemben és igazságban kell az atyát imádni, mert Isten szellem. A közös nevező Istennel a szellemi kötelék és a nyelveken szólás. Akkor vagyunk legközelebb Istenhez, amikor nyelveken imádkozunk. Isten jelenlétének felismerése megkönnyíti az imát, és azt, hogy működő hitünk legyen. Bár Isten nem láthatóan van jelen, a jelenléte mégis valóságos. Éreztük ma is, múlt héten is, tegnap Pesten nagyon, Josua alkalmán is, tehát Isten jelenléte valóságos, mert ő egy valóságos Isten. Isten jelenlétében az ima nem egy fárasztó munka, hanem egy felsőbb rendű öröm. Amikor halljuk Erzsébetét imádkozni, nem egyszer benne van az öröm, a nevetés az imában. Tehát Máté 18:20.
Mert ahol ketten vagy hárman egybegyülnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
Amen. Jézus itt van közöttünk. Itt áll középen. Ha a fizikai szemünkkel nem látjuk, akkor is. Jézus világossá tette, hogy ő mindig közöttünk van. Ha elmulasztjuk felismerni Isten jelenlétét a mindennapi életben, akkor nehezen fogjuk felismerni az ő jelenlétét az ima során. Egyszer egy régi példázatú történetet hallottam. Itt áll kint ez a fűszva. Látjátok-e benne Istent?
Élő fa. És az Isten
teremtő. Igen. Ez a lényeg. Tehát a bensőnkkel, idézőjelben, a belső szemünkkel, a szellemi szemünkkel és a megértésünk szemével tudjuk azt, hogy azt a fűszvát Isten teremtette. Tehát így lehet benne látni Istent. És itt van az asztal, erre is elmondhatjuk, hogy Isten teremtette. Mert ez az asztal olyan alapanyagokból készült, ami a természetben megtalálható. Fa és fém. Tehát a hegyekben ott vannak az ércek. Tehát így lehet meglátni Isten mindenben. Tehát fel kell ismernünk Istent a mindennapjainkban, és fel kell ismernünk azt, hogy Isten ott van az imaszobában, velünk. És nem egyszer a ha mélyebben belemegyek az imába, de gondolom így vagytok ti is, csordogálnak a könnyeim. Ez Isten érintése. Tehát itt rejlik az imádságnak az első nagy titka, hogy az imádság során fel kell ismernünk azt, hogy Isten jelenlétében vagyunk. Mert ez egy erőt fog adni nekünk. Harmadik pont. Imában nagyok. Azok az emberek, akik imában nagyok voltak, tudatában voltak Isten jelenlétének. Ezért voltak olyan bátrak, erősek. Most Swigelswörst hozza az Úr, akinek a szolgálatában Isten föltámasztott több mint egy tucat embert. Mert ő olyan szintig tudott imádkozni, olyan szintre tudta a hitét fölvinni az ima során, hogy belépett Isten jelenlétébe. És halottak támadtak fel. A halott feleségét megfogta és a falnak állította. Olvastátok, azt hiszem. És visszaszólította belé az életet. A Bibliában azok rendelkeztek az imában kiemelkedő erővel, akik megtanulták az Úr jelenlétének a titkát. Most nézzünk három esetet, három szemét az Ószövetségből. Ábrahám, Mózes és Dávid életét, szolgálatát, hogy náluk hogyan működött az ima. Az A pont. 1 Mózes 18, 1-es, 2-es vers.
Megjelenék pedig ő néki az Úr a Mamré tölgyesében, és ő ül vala a sátor ajtajában a hőnapon, és felemelé az ő szemeit, és látá, hogy ímé három férfiú áll ő előtte, és látván eléjük siete a sátor ajtajából, és földig meghajtá magát.
16-17-es vers.
Azután felkelvén onnan azok a férfiak Szodoma felé tartanak vala. Ábrahám is velük méne, hogy elkísérje őket. És mondta az Úr, eltitkoljam én Ábrahámtól, amit tenni akarok.
És a 22-23-as.
És elfordultak onnan a férfiak, és mentek Szodomába, Ábrahám pedig még az Úr előtt áll vala. És hozzájárul a Ábrahám, és mondta, avagy elveszted az igazat is a gonoszszal egybe.
Amen. Hát a történet hosszú, érdemes elolvasni egybe az egészet. Ábrahám a pátriárka angyalok kíséretében találkozott az Úrral a sátorának az ajtajában. Isten jelenlétében Ábrahám olyan bátorságot kapott, hogy közben járt Szodoma város megmentéséért, amelyre ítéletet készült Isten kibocsátani. Tehát lényeg az, hogy Isten jelenléte felbátorította őt arra, hogy imádkozzon erővel, hatalommal. Itt viszont az Úr megláthatott velem valamit, ezt a történetet úgy összerakjuk. Ott áll a sátor előtt Ábrahám, megjelenik Isten jelenléte, aztán jön három angyal, akivel beszél, utána elindulnak az angyalok Szodoma felé, Isten fölteszi a kérdést, hogy eltitkoljam-e, amit a tenni akarok. Igazából Isten megosztotta Ábrahámmal, és ma is megosztja az emberrel azt, amit ő tenni akar. Mert szövetségesei vagyunk. Ábrahám is szövetségese volt. És utána, amikor az angyalok elmentek, Ábrahám elkezd imádkozni. Az angyalok útját figyeljétek meg, hogy eljöttek Ábrahámhoz, erőt merített Isten jelenlétéből, és ezek az angyalok hova mentek? Szodomába. Az én meglátásom szerint ezek voltak az ítélet végrehajtó angyalok. De előtte Isten kegyelme megnyilvánult abban, hogy bevonta Ábrahámot, hogy imádkozzon azért, hogy kegyelmet kapjanak. Eddig ezt nem láttam. Pedig ezeket az igéket már külön-külön olvastuk. Leesett, lepottyant valakinek ez? Mert csak úgy céltalanul nem koszálnak az angyalok. És miért pont Szodomával mentek utána? Tehát itt az összefüggést én nagyon érzékelem. A B pont. 2 Mózes 32-ben, 31-es, 32-es vers.
Megtérje azért Mózes az Úrhoz, és mondta: kérlek, ez a nép nagy bűnt követett el, mert aranyból csinált magának isteneket. De most bocsásd meg bűnüket, ha pedig nem, törölj ki engem a te könyvedből, amelyet írtál.
Amen. Amen. Mózes, a hatalmas közbenjáró, a törésre állt. Ez egy kifejezés, hogy Isten és az ember közé állt, hogy elfordítsa az ítéletet Izrael népéről. Tehát imádkozott, és kegyelmet kért. Volt idő, amikor Mózes fizikai sígon próbálta megmenteni Izrael gyermekeit, de az erőfeszítései kudarcba fulladtak. Mondja egy helyen a Biblia, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én szellememmel. Tehát mindig a szellem vezetése szerint kell lépnünk ahhoz, hogy eredményesek legyünk és sikeresek. Évekkel később az égő csipkebokorban találkozott Mózes Istennel, aki úgy nyilatkoztatta ki magát, hogy vagyok, aki vagyok. A 2 Mózes 3-4-et keressük meg. 2 Mózes 3-4. Isten itt választja ki, itt hívja el Mózest arra a feladatra, hogy Izrael népét hozza ki az egyiptomi fogságból. És itt erősíti meg Mózest, hogy ezt el tudja végezni. 2 Mózes 3-4.
És látta az Úr, hogy oda méne megnézni, és szólítá őt Isten a csipkebokorból, mondván: Mózes, Mózes, ő pedig mondta: én hol vagyok.
Amen. A Sámuelnél is ugye azt olvastuk, amikor szólította Isten, azt mondta neki, hogy én hol vagyok. Itt egy másik eset, ami ezt alátámasztja és megerősíti, hogy én hol vagyok, Uram. Tehát ha hozzád szól az Úr álomban, éjszaka vagy kapálás közben, akkor mond neki, hogy én hol vagyok, Uram, hallja te szolgád. Szólt hozzám közben, szőlőm meccés közben is. Egy szót. Tehát bármikor lehet, hogy Isten megnyitja a fülünket. Olvassuk el még a 2 Mózes 3.14-et.
És mondta Isten Mózesnek: vagyok, aki van, és mondta: így szólj az Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok.
Hát Mózes megkérdezte Istentől, hogy mit mondjak a népnek, ha megkérdezik, hogy ki küldött. És itt a felelet rá, hogy a vagyok, az örökkévaló vagyok. Miután Isten megjelent a csipkebokorban Mózes számára, ettől kezdve Mózes számára Isten egy örökké jelenlévő valóság volt a számára. Mindig tudta, hogy Isten vele van. És ez egy erőt ad az embernek ilyenkor. Mózes többé nem bukott ember, hanem az Ószövetség hatalmas közbenjárója. A 2 Mózes 33-hoz menjünk, 1-től 3-ig.
Szóla azután az Úr Mózesnek: eredj, menj fel innen, te és a nép, amelyet kihoztál Egyiptom földjéről, a földre, amelyről megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, mondván: a te magodnak adom azt. Bocsátok előtted angyalt, és kiűzöm a kamaneusokat, enoreusokat, hitteusokat, perizeusokat, hiveusokat és jebuzeusokat a tejjel és mézzel folyó földre, de én nem megyek fel köztetek, mert te kemény nyakú nép vagy, hogy meg ne emészelek az úton.
Isten küldi a népet, foglalják el az ígéret földjét, a Kánaán földjét, és minden biztosít ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni. 9-es, 10-es vers.
És lőn, mikor Mózes beméne a sátorba, hogy felhőoszlop szála alá, és megáll a sátor ajtajában, és beszéle Mózessel. és látta az egész nép, hogy a felhőoszlop a sátornak ajtaján áll, és felkele az egész nép, és mindenki meghajlik az ő sátorának ajtajában.
15-ös.
Mondané ki Mózes, ha a te orcád nem jár velünk, ne vigy ki minket innen.
17-es.
Mondta azért az Úr Mózesnek, megteszem ezt is, amit kívántál, mert kedvet találtál szemeim előtt, és név szerint ismerlek téged.
Amen. Amen. Amikor Izrael népe vétkezett, Isten megtagadta, hogy velük menjen Kánoánba. Mózes, Isten jelenlétében, ez a felhő, olyan bátorságot kapott, hogy imájában meggyőzte Istent, hogy teljesítse a kívánságát. És így is lett. Itt a másik eset, hogy Isten jelenlétében milyen erőt kapunk arra, hogy egy felfogozott hittel tudjunk imádkozni. A C pont, Dániel 7.13.
Látám éjszakai látásokban, és ímé az égnek felhőiben, mint valami emberfia jöve, és méne az öregkorúhoz, és elejébe vitték őt.
Amen. Dániel egy másik hatalmas imaember. Egy látomásban látta, amint Isten felült a trónjára. Nem ő volt az egyedüli, Ézsaiás betekintést nyert Isten kegyelméből, és az Ézsaiás 6.1-ben ezt olvashatjuk.
Amely esztendőben meghal a Uzziás király, látám az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölti a templomot.
Amen.
Amen.
Erről van egy dicséretünk is. Amen. És a dicséretek túlnyomó része az igék megzenésített változatai. Amen. Ezek az erőteljes megtapasztalások Dániel számára valóságosabbá tették az Úr jelenlétét, mint a királyok ítélete, a hercegek, vagy az oroszlánok jelenléte. Mert tudjuk, hogy Dánielt az oroszlánok vermébe vetették, de sértetlen maradt Isten kegyelméből. Miután a Szent Szellem kiárat pünköstkor, Isten jelenléte egyedül álló módon van ma a hívőkkel. Mert bennünk lakozik, de körülöttünk is van. Szent Szellem által Jézus nem csak a közelében lévőkkel lehet jelen, hanem bárhol, bármelyik szenttel. Így be tudta tölteni az ígéretét, amit olvastunk az előbb, a Máté 18.20-ban, hogyha ketten vagy hárman összejönnek az ő nevében, ő ott van közöttük. Összefoglalva, az imádság első titka az, hogy felismerjük Isten jelenlétét, azt, aki a világot teremtette, az velünk van, az imaszobában is. Ismerd fel, hogy Jézus minden pillanatban veled van. Így könnyű lesz felismerni Jézus jelenlétét akkor is, amikor imádkozol. Amikor tudatosítod magadban azt, hogy Isten jelen van, amikor fohászkodsz, akkor a hit imája által képes leszel hegyeket, akadályokat elmozdítani. Amen. Egy gondolatot szeretnék még elmondani, mielőtt imádkozunk, hogy küldtem egy olyan képet, hogy a ló ki van kötve egy székhez. És nem megy el. Egy műanyag székhez. Mostanában ezt hozzá szentelem, hogy minden nap küldjek nektek ilyen üzeneteket, ilyen igés vagy képes üzeneteket. Ennek a üzenetnek az az értelme, hogy sok esetben mi magunkat korlátozzuk le a gondolatainkkal. Mert a ló csak azt érzékelte, hogy ki van kötve, de odáig már nem jutott el az agyáig, hogyha ő elindul, akkor a széket maga után tudja húzni. És látni az interneten is olyan kísérletet a bogárral, hogy rajzolnak köré egy kört, és a körig elmegy, és nem megy ki belőle. Tehát az emberek is gondolatban saját maguknak építenek korlátokat. Ezt fel kell ismerni, és meg kell szüntetni, le kell rombolni. Ezek ilyen rossz berögződések, amitől meg kell szabadulni. Valamelyik pásztor szólt a tegnap azt, hogy van egy belső képernyőnk, és azt be kell állítani, hogy azt lássuk, amit szeretnénk elérni. A célt kell kivetíteni erre a képernyőre. Halleluja. Imádkozzunk értetek Gézelát étellel, fogadjátok a kenetet, mert a kenet megtöri az igát. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, kezünket rátesszük a hittel hozott kelmékre, szövetekre, hogy Jézus Krisztus szent nevében. Kiárasztjuk Isten dicsőségét, a drága kenetet. Áradj kenet, a Jézus Krisztus szent nevében. És köszönjük, atyám, hogy Isten igéje ma is örök, ma is ugyanúgy működik, mint a bibliai időkben, mert Isten igéje örök érvényű. Ahogy Pál apostol testéről elvitték a keszkenőket, a kötényeket, hogy a mai napon is ezek a szövetek, amelyek kenettel vannak átitatódva, a beteg testekhez érve kiárad, és a tünetek megszűnnek, eltávoznak, mert a kenet a testből kivezeti a tüneteket. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszt bevégzett munkáját, köszönjük, hogy a testedben fogadtad a sebeket, és ezzel megváltottál bennünket. A betegségtől, a fájdalomtól, minden kortól szabaddá tettél. Magasztalunk és dicsérünk, atyám, átveszik a gyógyulásunkat. A Jézus nevében. Amen. Még egy gondolat van a szívemen, hogy elmagyarázzam azt, amit tegnap kiküldtem. Hogyan tudjuk átvenni az örökségünket? Hogyan tudjuk átvenni az áldásukat? Nálunk a patikába, hogyha készítményt akar az ember kiváltani, akkor kifizetjük az árát, adnak egy számot, és azzal kell visszamenni, és a szám alapján megkapjuk a készítményt. Vannak olyan pizzériák, ahol az ember bemegy, kiválasztja a neki kedvére való pizzát, kifizeti, leül az asztalhoz, kap egy számot, és ki kell tenni az asztalra. És amikor elkészül a pizzája, akkor a pincér kihozza, mert keresi azt a számot. Ha netán eltévesztené az asztalt, akkor tud hivatkozni, hogy itt az én 52-es számom, az a pizza az enyém. Azt ide tessék hozni. Ha bemegy egy barátja az utcáról, és elkezdene beszélgetni, és azt mondja, te itt ülsz fél óráig, úgyse kapott meg. Nem engedi magát lebeszélni, mert fölmutatja, hogy nekem itt az 52-es számom, és nekem fogják hozni a pizzát. A lényeg az, hogy ahogy hivatkozik ez a vendég az 52-es sorszámra, amit kapott, nekünk ugyanígy hivatkoznunk kell a bibliai ígére, amiben benne van az ígéret, hogy ez bennünket megillet. Ez a miénk. Ki van fizetve? Itt a számla. Jézus kifizette a saját vérével a megváltásunkat. Tehát ahogy hivatkozik a pizzában a vendég, hogy neki jár az 52-es sorszámú pizza, mi ugyanúgy hivatkozhatunk, hogy az 1 Péter 2.24 alapján jár a gyógyulásunk, a Filippi 4.19 alapján jár a bővölködésünk. Tehát nagyon jól mutatja ez a példa, hogy hogyan lehet az igében ezt alkalmazni. Tehát most én azt a részét magyaráztam, hogy hogyan tudjuk mi átvenni, de hogyha hozzánk jön valaki segítségért, és tudom, hogy benneteket is keresnek meg emberek segítség címén, hogy az angyalok oda viszik és oda küldik, akkor te is ugyanígy tudsz hivatkozni, hogy
és még ez is jött, hogy igen, Jézus kifizette az összes ígéretet számunkra.
Persze.
Most ezzel beugrott ez
is. Igen. De ugyanez a helyzet a patikában, és ott is ott van a számlám, ott van a sorszámom, visszamegyek, és hiába mondja azt, hogy ezt ma valaki elvitte, nem vihette el, mert nekem itt a sorszámom, meg a nyugtám. Tehát az nekem jár. Tehát egy hétköznapi történettel nagyon jól lehet szemléltetni a bibliai oldalát az örökségünknek.
Én hálát adok az életetekért, testvérek, mert érezhető a szellemi növekedésetek. egy beszélgetésből észre lehet, tehát érzékelni lehet, és dicsőséget adunk az Úrnak. És egyetlen egy dolgot szeretnék tényleg, hogy mélyen hallgassátok meg a tegnapi alkalmat, vasárnapit, mert én hiszem azt, hogy minden egyes személynek, aki itt van köztünk, ugyanúgy nekem is, mindenkinek szól valami, szinte minden, de nekem azt adta az Urat, hogy nagyon mélyen bele kell menni isteni szeretet.
Tehát szeretet útján, igen.
Tehát nagyon sokat kell vele foglalkozni, mert azzal nem tudunk így se beteljesedni, de nagyon messze van még a teljesség. És nekünk naponta 1 Korintus 13-ban van ugye szeretet. Szó, azt nagyon sokszor kell magunkhoz venni, és gyakorolni ezeket, és letenni a többi dolgot, ami még testi dolog bennünk.
Persze.
Köszönjük a mai alkalmat az Úr Jézusnak. Ő volt a főszervező. Legyetek áldottak.
Örvendezzünk az Úrban!